Hölgyeim és Uraim, a vendégem Ungvári Krisztián történész, és mi másról is beszélgethetnénk így február elején, mint a kitörésről. Szia, Krisztián!
Szervusz!
Hát ugye a beszélgetésünknek van egy apropója is, hiszen te február 11-én a Tárogató úti színpadon tartasz is egy előadást 16 órai kezdettel, és hát beszélgettünk mi már erről a történelmi eseményről körülbelül egy évvel ezelőtt, és én gondoltam is, hogy megkérdezem, hogy milyen fejlemények vannak azóta, hiszen mindig kerülnek elő új dokumentumok, kerülnek elő hozzátartozók, illetve a túlélőknek leszármazottai, de hát aztán eszembe jutott, hogy tulajdonképpen az akkori egy évvel ezelőtti beszélgetésünket pár nappal követően tört ki az ukrajnai háború, ezért ez biztos, hogy új megvilágításba helyezi, hát nem tudom, hogy a múltat-e, de a jelent azt mindenképpen.
Hát annyiból biztos, hogy eddig sokak számára ezek a katonai mozzanatok ezeken elvont dolognak tűntek, és azok a szörnyűség, amiről a kitörés szól, ez mint hogyha már csak ilyen könyvekbe szerepelne, és akkor most azt látjuk, hogy hát ez nem egészen így van, hanem hogy a szomszédos országban mindennapi valóság az, amiről én is írtam, illetve amiről ez az egész kitörés szól, legalábbis az emberi szenvedést tekintve mindenképp.
Hát igen, ha már a könyveket említetted, ugye neked is megjelent az Utak a senki földjén című köteted, ami hát a 45-ös kitöréssel foglalkozik. Ez neked ugye szinte mondhatjuk, hogy gyerekkori témád, az egyik első dolgozatod is erről szólt.
A legelső dolgozatom ugyan nem erről szólt, sőt a második sem, de annyiból mégis ez a legelső és gyerekkori témám, hogy a családi környezetben ez állandóan téma volt. Tehát annak ellenére, hogy egyébként apám nem a budai oldalon ért át az ostromot, erről az egész ügyről, tehát a kitörésről kisgyerekkorom óta rendszeresen mesélt, már azt mesélt, amit ő is hallott másoktól, mert ugye őt is érdekelte, és az egész ilyen szájjamány útján terjedő információ volt, mert hogy ennek semmi, de semmiféle irodalma nem létezett. Egészen igazából a 90-es évekig.
És te is nagyon sok mindent német irattárakból gyűjtöttél össze, hogyha én ezt jól tudom.
Így van, tehát az a tudás, amivel rendelkezünk, az igen nagy részben német levéltárakból származik, aminek az egyszerű oka van. Ugye a kitörést meg lehet írni szovjet, meg német perspektívából is, meg magyarból természetesen, csak ugye magyar lesz a legvékonyabb, mert hogy a magyar oldalról kevesen vettek részt belőle. Ha szovjet oldalról írja meg az ember, akkor kevéssé fog arról információt találni, hogy ez milyen elképesztő fizikai szenvedés és teljesítmény volt azok részéről, akik ebben részt vesznek. A német oldalról viszont ezek a tragédiák, ezek sokkal, de sokkal jobban kibonthatóak, hiszen az áldozatok oldaláról tudom megközelíteni. De hát hangsúlyoznám, én ugye mindegyik oldalról próbáltam ezt bemutatni, ahogy a időben ráadunk, egyre több forrást is találunk róla, és ennek köszönhetően most már igazán nem mondhatja senki se, hogy lenne olyan forráscsoport, ami teljesen elhanyagolódott volna.
Az utóbbi egy évben kerültek elő izgalmas dokumentumok?
Abszolút kerültek, sőt a most lesz ennek a bizonyos kitörés napja oldalnak, amit én készítettem, egy bővítménye is. Nevezetesen én már korábban is mondtam, hogy ezt egész kitörés történetet személyi történetekről, oldaláról lehet a legjobban megközelíteni, viszont a magyar tisztek személyi okmánygyűjtőit ezt még nem nagyon dolgozták fel ilyen szempontból. És én most kikértem több mint 100 különböző hivatásos magyar katonatisztnek a személyi okmánygyűjtőjét, ezek hadnagytól őrnagyig szereplő emberek, és ezeknek a személyi okmánygyűjtőknek egész elképesztő adattartalma van. Nem is magáról a kitöréstől egyébként, mert arról általában csak az, vagy az derül ki, hogy az érintett nem csinál semmit, vagy az, hogy már a szovjet oldalon harcol, ami meglehetősen meglepő, hogy itt hivatásos tisztekről van szó. Tehát eddig azt gondoltam volna, hogy a szovjet oldalon való továbbharcolást azt inkább a tartalékos tisztek választják.
Bocsánat, mármint, hogy átálltak.
Így van, pontosan.
Aha. Na jó, akkor várjál, mondj egy pár szót egy ilyen okmányról, mert azt gondolom, hogy a hallgatóink 99,9%-a soha életében nem látott ilyet, és valószínűleg nem is fog. Én azt gondolnám az alapján, amit elmondtál, hogy ez egyfajta ilyen igazolvány, de akkor ezek szerint ez ennél sokkal
nem,
több.
Nem. A tiszti okmánygyűjtő, ez gyakorlatilag a személyzeti anyag. Tehát ma is, hogyha valaki dolgozik valamilyen vállalatnál, akkor ott különösen, hogyha állami cégnél van, akkor készülnek ott személyzeti anyagok. Ezek a személyzeti anyagok nagyon különböző természetűek, de mondjuk egy fegyveres testületnél, ott általában vannak különböző időpontban írt önéletrajzok, jellemzések, és ilyesmik. Na most ráadásul az 1945 utáni időszakban még ilyen külön kérdőíveket is ki kellett töltenie az érintetteknek arról, hogy pontosan mik voltak a szolgálati beosztásaik, és mit csináltak mondjuk 1944. október 15-e és a háború vége között. Mert hogy a mindenkinek politikai igazolást kellett szereznie. Arról, hogy nem volt náci, fasiszta, nyilas, stb. És ennek, illetve volt több hullám, amikor mindenkivel hát elkezdtek foglalkozni politikailag egyszer rögtön a legelején, amikor átvette őket az új hadsereg, majd általában 1948 és 50 között, amikor a nagy részüket már elkezdték leszerelni, és akkor utána pedig legkésőbb 56-ban, amikor, de 56 után, amikor akinek addig nem vették el a tiszti rendfokozatát, azoktól általában elvették. És minden ilyen ellenőrzési hullám ugye iratokat, meg minősítéseket és jellemzéseket generál.
Aha. Fú, ez nagyon érdekes, meg nagyon összetett. Hát egészen az, hogy ez 56-ig elhúzódott, meg elhúzódhatott, mert az ember úgy képzeli, hogy valahogy azzal, hogy bejött a Vörös Hadsereg, azzal gyakorlatilag vagy mindenkit deportáltak, vagy mindenkit eltettek lábalól, de hogy volt egy ilyen folyamatos kutatás és átmenet, ez egészen újdonság, legalábbis a számomra.
Sőt, nagyon nagy mértékű átmenet volt, mert hogy az új honvédséget, azt ugye nem lehetett az egyik napról a másikra létrehozni, és éppen ezért van viszonylag sok olyan példa, hogy ezeket a hivatásos tiszteket részbe leszerelik 1946-ba, majd 1948-49-ben visszahívják.
Aha.
És akkor általában egy-két-három évig, kit meddig használják őket alapvetően különböző katonai iskolákon tanítani, és utána viszont a legtöbbét ezt kirúgják és leszerelik, illetve nagyon sok esetben koncepciós eljárást indítanak, tehát tulajdonképpen mindenkit meghúzolnak a végére. Én az összes életrajzból, amit eddig láttam, de mondom, ez körülbelül mondjuk 100 életrajz, abból egyetlen egy volt olyan, akit visszavettek a hivatásos szolgálatba, és nem rúgtak ki. Egyetlen egy. Mindenkit kirúgtak. Van, akit fel is akasztottak, van, akit börtönbe is zártak. Egy volt, aki úgymond egészségesen mehetett nyugdíjba.
Krisztián, és ha jól értem, akkor ezek olyan dokumentumok voltak, amik olyan emberektől származtak, akik annak a 700 hát szerencsésnek, vagy szerencsés közé tartoztak, akik túlélték a kitörést.
Nem. Azok, akik túlélték a kitörést, azok messze túlnyomó többsége ugye német katona. Én pedig most, akikkel foglalkoztam, azok olyan katonák, akik, most már a kitörés sokkal többen élték túl, mint 700. 700 fő élte a kitörés túl úgy, hogy eljutott a saját vonalakig nagyjából.
Aha.
De az ostromot, az túlélte körbelül, hát ezt nehéz megmondani, de biztos, hogy vagy 20 ezer magyar katona legalább, és itt is az a kérdés, hogy mit veszünk bázisnak, tehát hogy melyik időpontnak a létszámából számoljuk ezeket a túlélőket, de legalább 20-30 ezer magyar katona túlélte az ostromot, vagy lehet, hogy még több, és németek közül is mondjuk szerintem olyan 5-10 ezer ember lehetett, aki túlélte az ostromot, meg a hadifogságot. Én most csak a hivatásos magyar katonatisztekkel foglalkoztam, ezek közül a kitörésben volt olyan, aki részt vett, egyetlen egy se volt köztük, aki ki is jutott.
Aha.
A legmesszebb, egy bizonyos Kaszás István nevű gépkocsizó lövész főadnagy jutott, aki azt hiszem, hogy Piris-Szent László környékén adta meg magát, én még beszéltem is vele 20 évvel ezelőtt. Tehát ezt kell tudni erről a harmazról, hogy ők ne, egyik se német, hanem magyar, és éppen ebből adódóan a magyar demokratikus honvédségbe is tovább szolgáló nagy része.
Mik voltak a legizgalmasabb dolgok, amik ezekből a dokumentumokból kiderültek a számodra?
Hát mindegyik sors egy önálló történet, de tényleg az a mérhetetlen sok szenvedés, amit ezeknek az embereknek el kellett viselni. Tehát, hogy senki se úszta igazából meg. De mondok egy konkrét példát. Botond Béla vezérkari őrnagy, a 10. harosztály vezérkari főnöke 1945. január 16-án a parancsnokával együtt átáll a szovjet hadsereg oldalára, és először úgy tűnik, hogy minden szép és jó, mert hogy a szovjetek el is küldik Debrecenbe, és át akarják adni a ideiglenes nemzeti kormánynak, sőt, át is adják, majd aztán letartóztatja az NKVD, tehát a szovjet
Igen.
titkosszolgált, elviszik 5 évre a Szovjetunióba, és máig nem tudtam kideríteni, hogy igazából miért. Tehát, hogy az ok, hogy miért csinálták ezt vele, az teljesen, hogy is mondjam, homályban van mind a mai napig, és akkor 1950-ben hazaengedik, de még amikor hazaengedik, akkor is úgy, hogy nincs igazából semmiféle jogerős ítélet, semmiféle konkrétan megfogalmazott vád, ennek ellenére rendőrhatósági felügyelet, rangvesztés, és ennek az embernek, ugye én látom ezekben a személyi okmánygyűjtőiben még a fiatalkori fotóit, majd aztán látom azt, hogy egy megtört öregember jön haza 5 évvel később a gulágról, és ez azért egész elképesztő. A semmiért teszem hozzá, tényleg a semmiért, hát ezt az ember tulajdonképpen ki kellett volna tüntetni azért, hogy átáll.
Elképesztő. De Krisztián, és mit csinálsz ezekkel a történetekkel?
Ezek fel fognak kerülni az internetre, a kitörésnapja.hu oldalon, ahol a német életrajzok is vannak, ott lesznek mellettük.
Szerinted, hát azért van némi közöd a szép irodalomhoz, már családilag is, hogy nem érkezett olyan megkeresés, vagy akár csak a baráti körből, hogy valaki ezzel szép irodalom szinten foglalkozna? Most már arról, hogy film nem is beszélek, de hát ezek azért valóban olyan történetek, amikkel hát lehetne mit kezdeni.
Hát ezt én is így gondolom, de ugye én nem vagyok szépíró, tehát engem hiába keres meg valaki, hogy én írjak ebből egy irodalmi művet, ez nem az én asztalom, erre én nem vállalkoznék, nincs is ilyen ambícióm. És hogy is mondjam, történelmi nagyjátékfilmet forgatni Magyarországon, az egy politikai kérdés, és én nem kívánnék versenybe szállni azokkal a hölgyekkel és urakkal, akik ma ebben részt vesznek. Bőven elég volt, láttam a pozsonyi csatát, meg a hasonló produkciókat ahhoz, hogy ne akarjak ebben részt venni.
Világos, persze, hát nem is ennyire konkrétan gondoltam, meg hát azt gondolom, hogy mondjuk második világháborús filmet forgatni, azt valóban ma már, hogyha valaki hát vissza akarja adni azért ennek a képi világát, ahhoz nagyon, nagyon sok pénz kell. Jó, beszéljünk egy kicsit az előadásodról. Szerintem, aki elmegy egy ilyen előadásra, az nagyjából tisztában van azzal, hogy mi történt. Mik azok az extra információk, vagy mik azok a történetek, amiket meg tud hallgatni tőle? Tehát mire számítson, aki részt vesz ezen?
Hát erre most, ha cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy én is szeretném ezt tudni, de a tagadhatatlan egy dilemmára tapintottál rá, mert hogy vagy az történik, hogy tartok egy előadást a kitörés történetéről, és akkor egyébként elmondom azt, amit már úgy nagyjából le is írtam, és korábban megjelent, ennek kevés értelmét látom, de valószínű bizonyos mértékig megkerülhetetlen, lévén, hogy egyáltalán nem az van, hogy aki eljön, az az én műveimet ától szedtig mind olvasta. A másik megoldás, hogy csak a legújabb kutatási eredményekről beszélek, abból is van bőven, tehát például ezekről a magyar tisztekről. Szerintem erről nekem még konzultálnom kell a szervezőkkel, hogy ők igazából mit is szeretnének, de azt gondolnám, hogy semmiképp se az fog történni, hogy egy olyan előadást tartok, amit tavaly is tartottam, tehát mindenképp szeretnék olyan elemeket felsorolni itt, amit most fog először hallani a tisztelt közönség.
Hát ezt gondoltam, vagy erre legalábbis számítani lehet. Az biztos, hogy viszont lesz egy visszatérő eleme a te előadásodnak, az pedig a borkostolás, hiszen borász vagy, és nagyon klasszak a vai borok. Gondolom, akkor ez lesz a végén.
Hát igen, ebbe én is nagyon bízom, hogy ezzel ki tudjuk egészíteni ezt a programot. És akkor, hogy is mondjam, minden téren megpróbálok versenyezni az olvasók kedvéért.
Világos. Krisztián, azt tudjuk, hogy van egyfajta túra, meg egyfajta ilyen felvonulás, de hogy te is csináltál egy sétát a legfontosabb helyszíneken a budai hegyekben, legalábbis tavaly volt ilyen. Készülsz-e hasonlóra az idén is?
Hát két dolog is lesz. Tehát egyrészt van a Gerhard Schmidhuber emlékfutás, amit még nem hirdettem meg, de megfogok, ami azoknak szól, akik képesnek látják magukat arra, hogy egy 8 kilométeres távot futva, kocogva tegyenek meg. Erre általában azért egy-két tucat embernél több nem jön el, de ez nem is baj. A másik pedig, hogy
Várjál, bocsánat, ebbe hagyd kérdezek bele, hogy ez egyrészt hol lesz, ki a névadó?
A Gerhard Schmidhuber, ő volt a 13. német páncélos alosztály parancsnoka, egy igen érdekes életútja volt, neki köszönheti a budapesti gettó, hogy megmenekült egy utolsó nyilasvéres akciótól, ő a február 11-én évfél előtt a szénatéren elesett, és az emlékfutás egy alternatíva kíván lenni azoknak, akik fontosnak tartják az emlékezést, de nem gondolják azt, hogy itt az Európát védő hősök jelige alatt kellene erre emlékezni, hanem azt gondolják, hogy meg kell nézni, hogy ki az, aki ezek közül az emberek közül tényleg valami vállalható dolgot is tett az életében, és akkor ennek tükrében legyen ez az emlékezés. Tehát ez van egyszer.
És hol van ez?
Hát a Szénatérről szoktunk indulni, este 8-kor mindig.
Aha.
De hát ez igazából egy magánrendezvény, mert én rendezem. A másikat viszont az önkormányzat rendezi velem, meg azokkal, akik eljönnek alapvetően, ha jól tudom, ezek különböző iskolák hallgatói lesznek, de hát bárki becsatlakozhat, az a várban lesz egy kisebb méretű séta, tehát ez igazából csak a váron belül, és pedig február 12-én a tervek szerint, ha jól tudom, 14 és 15 óra között lesz.
Ugye tavaly is volt hasonló, és akkor aztán tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a részeként le lehetett
van,
menni az irattárnak az óvóhelyébe, illetve nem irattár, levéltárnak az óvóhelyére, bocsánat.
Igen, illetve az önkormányzaton keresztül lehetett lemenni,
igen.
És ez idén is lesz.
Az nagyon izgalmas, azt mindenkinek ajánlom, és ide a gyerekeket is lehet vinni, mert nagyon izgi, erre nem lehet ezt jobban megfogalmazni. Krisztián, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és hát ugye mindenképpen ami fontos, hogy viszont a te előadásod ezek mellett, a rendezvények mellett a szombaton 16 órakor lesz február 11-én a Tárogató úti színpadon, ami a volt IBS színpad, és borkostoló is lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor nagyon sok erőt, kitartást és sikert kívánok ott az előadás sorozathoz.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Szervusz, viszont
köszönöm szépen, szervusz.